azzal kezdtem, hogy Tahiban volt egy házassággondozó hetünk néhány évvel ezelőtt, és az egyik délután úgy alakult, hogy külön férfi és külön női csoportok voltak, én is ott ültem az egyik férfi csapatban, ott voltunk hatan, és az egyik férfi társunk panaszkodott, azt mondta, hogy ő nem érti a felesége gondolkodását. Ja, nem gondolkodik normálisan. Erre megszólalt férfi, nem én voltam, egy másik férfi, azt mondta, arra gondolj, hogy őt Isten az oldalbordádból teremtette. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Én azt hiszem, ez óriási, nem? Nélküle nem vagyok teljes. Hát most, hogy itt a pénzkezelés téma volt, ez újra realizálódott számomra. Én inkább ahhoz a csapathoz tartozom, amelyik hajlamos megszabadulni a pénztől, ha van egy kis pénze. És hát adott Isten mellém egy olyan asszonyt, aki visszafog ebben. Tehát, hogy nem jutunk csődbe, ez nagy részt nem a feleségemnek, az Úrnak köszönhető, hogy ő így szervezte az életünket. Férfivá és nővé teremtve, igen, ezt olvassuk rögtön az első híradásban, ami az ember teremtéséről szól. Férfivá és nővé, egyik sem létezhet a másik nélkül. Igen, vannak férfiak, akik nem élnek házasságban, az a különleges küldetés, Pál apostol, Jeremiás próféta. De normális embereknek ez a sorsuk. Van szenvedés a házasságban? Itt bólogatnak sokan, én értem a kommunikációnak ezt a részét. Különösen a férfiak számára nehéz. Nagyon nehéz út a házasság. Még jó, hogy van az ember mellett egy asszony, aki erősíti és bátorítja közben. No, meg le kell mondani dolgokról. Pénzkezelésről szó volt, hát nem arra költöm a pénzemet, amire egyébként költeném. Nem úgy osztom be az időmet, mint ahogy egyébként beosztanám. Még abba is beleszól, hogy mit és mennyit eszem. Azt mondja, hogy ő a testem ura. Az 1 Korintus 7-ben ott van, hogy a férfi nem ura a maga testének, hanem a felesége. Tehát igei alapon mehet ez így tovább. És én azt hiszem, hogy így jó az élet, és én nem hiszem, hogy a házasságon kívül van még egy lehetséges élethelyzet, amely annyira elősegíteni a keresztény életet. Mit mond az Úr Jézus, amikor az ő követéséről van szó? Azt mondja, hogy aki én utánam akar jönni, az először is tagadja meg magát. Hát az önmegtagadása, van jobb lehetőség a házasságnál? Én nem hiszem, ez jó dolog. Hálát adhatunk ezért Istennek. Na most persze, hogyha itt a szerepekről van szó, mert végül is erről van szó, szerepek a házasságban, más a férfi szerepe, más az asszony szerepe, ezt a különbséget igyekszik elmosni mostanában sokféle ideológia. Sokszor botránynak hangzik, hát hogy lehet a 21. században erről beszélni? Nem csak a liberális ideológiák, én emlékszem, ugye hosszú ideje élek, már több mint 70, amikor eszménykép volt a traktorista lány. Nem tudom, rajtam kívül van még olyan, aki erre emlékszik. Hát én nem tudtam volna beleszeretni egy traktorista lányba, vagy egy vájárba. Én azt gondolom, hogy minden egészséges lelkű férfi nőies nőre vágyik. És az egészséges lelkű nő férfias férfire vágyik. Hát így volt a feleségem. Na most az, hogy férfias, az nem feltétlenül a külső megjelenésben mutatkozik meg, hanem céltudatos, agresszív. Ebben nem vagyok biztos. A Biblia inkább arra tanít, hogy gondoskodó. Az Efézus 5:21-től fejezet végéig ma már elhangzott. Mit ír ott a férfiakról? Azt írja a férfiakról, hogy szolgál. Nem ezt írja? Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus az egyházat. Márpedig ő maga, saját magáról azt mondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságú sokakért. Hát szeressem úgy a feleségemet, mint Krisztus az egyházat, ember feletti. Valóban az. Magunk erejéből nem tudunk keresztény életet élni. Úgy, ahogy Krisztus az egyházat életét adja, romantikus lelkű férfiak, erre készek vagyunk, nem? De sokkal nehezebb a mindennapok során odafigyelni, élni érte. Legalábbis nekem ez nagyon nehéz. Figyelembe venni őt, kutatni a szükségleteit, amire szüksége van. Látunk itt egy jól ismert, híres festményt, Jan van Eyck, holland festő, még jóval Rembrandt előtti korból. Egy akkori házaspárt ábrázol. Férfias ez a férfi. Hát, hogyha nem abban az értelemben, hogy szakálla van, izomkolosszus, úgy gondolom, igen, látszik rajta, hogy határozott. Tudja, mit akar, és mellette a felesége. Áldott állapotban. Állítólag a kutya a hűség jelképe volt abban az időben, azért pingálta oda a festő ezt is. Két különböző ember. Mit tanít a Biblia a szerepekről? Nem azt, amit a feminista mozgalom, hogy nincs különbség köztünk, nem azt, hogy a férfi a család zsarnoka, nem azt, hogy az asszony lábtörlő, hanem azt, hogy ketten együtt képviselik az Urat. Ez benne van a Bibliában? Benne. Férfivá és nővé teremtette őket, megáldotta őket, de úgy teremtette férfivá és nővé, hogy a maga képére. És ez nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk Istenre, hanem őt képviseljük, hiszen elhangzott két parancs, házaspárnak szól mind a kettő, az egyik, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, akármilyen okos, erős férfi vagyok, asszony nélkül ezt nem tudom teljesíteni, sem az asszony, akármilyen ügyes és jóházi asszony. A másik, hogy uralkodjatok a természet fölött. Mi ketten együtt. Mi ketten együtt alkotunk egységet. Látjuk itt ezt a szép ábrát, keresztény házassággondozó könyvek ehhez hasonlót szoktak hozni. Isten védőernyő rendszere, férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus az egyházat. Minden férfinak a feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, És a gyermekekhez is szól, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban. Ez egyfajta rend, védőernyő rendszer. Mindannyian ott vagyunk. Jézus Krisztus követői, az ő védőernyője alatt. Mindenféle káros sugárzás jön most. Igen, az ózonpajzs kiukadt. Elérnek minket a káros ultraviola sugarak. De jön mindenféle sátáni hatás most a környezetünkből. De mi odahúzódhatunk a védőernyő alá, és nekünk férfiaknak a felelősségünk az, akik elsőként kaphatjuk az Úrtól ezt a védelmet, hogy adjuk tovább a házastársunknak, és ő pedig, illetve mind a ketten tovább a gyerekeinknek. Azt szeretném hangsúlyozni mindenek előtt, hogy az, amit a Biblia kijelent, hogy az asszony feje a férfi, vagy hogy az asszonyt szólítja föl több ízben is, az Efézus 5 is, hogy engedelmeskedjék. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik értékesebb a másiknál. Hogy a férfi értékesebb lenne az asszonynál. Erről szó sincs. Sőt, azt olvashatjuk a példabeszédek könyvében, hogy a derék asszony urának koronája. Milyen szép, férfiakról ilyet nem ír. Azt is olvassuk szintén a példabeszédek könyvében, hogy értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Hogy milyen erőteljes ez a hasonlat, sejthetjük abból, hogy az Úr Jézus az egyik példázatában az Isten országát hasonlítja az igaz gyöngyhöz. Hát igazán kitüntetett helyzete van az asszonynak, Isten igéje szerint. És hogy ugyanannyit érünk mind a ketten, semmi más nem mutatja világosabban, mint az a bibliai igazság, hogy mind a kettőnkért Isten ugyanannyit fizetett. Itt olvashatjuk Péter első levelében, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérén. Nem vagyunk egyformák, a feleségem nem olyan, mint én, hál' Istennek. Nem tudom, hogy van-e köztünk olyan, aki örülne annak egy reggel fölébredve, hogy a felesége ugyanolyan, mint ő. Hát én kétségbe lennék esve. Én nálam csak ő lenne még jobban kétséges. Hát persze, hogy nem ugyanolyan. Azért tudjuk kiegészíteni egymást. Hogy másképpen gondolkodik, másképp látja a dolgokat. Elsősorban nem arra költeni a pénzt, amire én. Kiderül idővel, hogy ez így jó. Mert megérthetjük azt, hogy pontosan erre szükség van. Bocsánat, most egy olyan példa jut eszembe, amit valószínűleg már többször elmondtam. Elnézést kérek azoktól, akik már ezt hallották. Mit jelent az a, mondjuk egy nagyon gyakorlati családi élethelyzetben, mondjuk nagy takarítás van, nem tudom, szokott-e ilyen lenni a testvéreknél. Most a különbözőségünk itt rögtön kiderül. Én olyan nagyvonalú vagyok, gyerünk, neki, zsip, zsupsz, de ő alapos. Ugye minden egyes tárgyat megfog, odébb tesz, letöröl. De aztán rájöttem, ez idegesít egy darabig, de mi lenne, hogyha ő is olyan nagy vonalú lenne, mint én, hát akkor megenne minket a kosz. Ennél nagyobb baj csak az lenne, ha én is olyan alapos lennék, mint ő, mert akkor örökké csak takarítanak. Mert valahogy meg kell és meg lehet találni itt az egyensúly. Egyenrangúság. Hogy is van ez? Ez itt egy bob, kétszemélyes bob, hát nem eléggé látszik, de itt a másik is, mind a kettőnek sisakja van. Kétszemélyes bobbal versenyezni. Gondolom, világos azok számára is, akik ehhez a sporthoz nem különösebben értenek, hogy a verseny eredményessége mind a kettőn múlik. Az egyiknek elől kell ülni. Nem lehet azt mondani, hogy az az igazságos, hogyha egymás mellett ülünk. Úgy nem lehet beleülni. Az egyiknek elől kell ülni. És aki elől ül, annak az arcába zúdul az összes hó. Tehát tulajdonképpen vezetni a családot felelősség, és tulajdonképpen kellemetlen is lehet. Nem biztonságosabb hely a második hely? Egyébként az asszonyok alapvető szükséglete az, hogy biztonságot találjanak a házasságukban, főleg ezt igényli. Ez érdekes dolog. De hogy mennyire sikeres a verseny, az azon múlik, mind a kettő múlik. Nyilván az előlülőn is, de hogy a hátulülő a kanyarokban, hogy dől jobbra, balra, hátra, akárhogyan, ezen is múlik a szánka sebessége, vagy az, hogy megmarad-e a pályán. Érezni kell egymást, csak úgy tudunk haladni jól. Jó pár évvel ezelőtt, télvíz idején, valahogy úgy alakult, hogy az egyik fiammal a Tátrában voltunk, egy keresztény konferenciára hívtak minket, a szerelemről kellett nekem beszélni, ő meg énekelt hozzá. Szabad időben kimentünk, néztük a síelőket. Én nem tudok síelni, illetve lehet, de még nem próbáltam ki. Néztük, hogy hogy siklanak le. És volt ott egy csodálatos pár. Akkor még jegyesek voltak. Aztán hallottam, hogy össze is házasodtak. Együtt csúsztak le, úgyhogy elől állt a fiú, mögötte a kislány, tehát négy sí egymás mellett, négy sí léc, fogta a derekát, aztán lecsúsztak. Nem estek el. És ezt ötször, hatszor megcsinálták. Ott szemünk látták. Mi kellett ehhez? Az, hogy érezzék egymást. Egymás mozdulatai. A kommunikáció zajlik akkor is egy pár életében, amikor egy szót se szólnak. Hát ott is ez történt. Van itt egy jó példasorozat a csónakról. Hogyan célszerű viselkedni, ha ketten ülünk egy csónakban? Itt a mai első bizonyságtételben talán az autóról vagy a szekérről volt szó. Ugye merre húzzuk a szekeret? Hát ez nagyon hasonló. Hát hogyha egymásnak háttal ülnek, mindketten a maguk útját akarják járni, ellenkező irányba akarnak evezni, hát ebből nem lesz semmi jó. Azután vannak olyan házaspárok, ahol az egyik húz, a másik meg utasítja, lehet, hogy hátulról. Azt mondja, hogy te vagy a család vezetője, vezess! És azt is megmondja, hogy merre. De az a jó, ha mindketten egy irányba húzunk, de az elsőé az irányítás felelőssége. És azt hiszem, hogy itt a felelősségről van szó. Napjainkban az egyik gond éppen az a házasságokkal kapcsolatban, hogy nagyon sok férfi nem akarja vállalni a vezetés felelősségét. Mert az felelősség. Átadja az asszonynak. Nagyon sok az infantilis férfi. Lehet, hogy itt egy szár sincs, de talán vannak ilyen ismerőseitek. Mi jellemző rá? Például azt mondja a feleségének, hogy anyukám. Nem tudom, hallottunk már ilyet? És az asszony azt mondja neki, kisfiam. Ez jelez valamit. Egy olyan kapcsolatot, amit nem Isten tervezett az életünkben. Gondoljuk ezt meg. Na de lépjünk még egyet tovább. Melyik felállást érezzük harmonikusnak? Gáléva szép rajzai ezek. Hát ahogy Isten alkotta. Az, hogy alacsonyabb az asszony, biológiailag is legtöbbször így van. Isten által adott. És örömmel fogadjuk el. Férfi vezető szerepe, tehát nem zsarnokságot jelent, hanem szolgálatot és felelősséget. Ahogyan egy jó vezető, akár egy üzemben szolgálja az intézményét. Vagy egy jó iskola igazgató szolgálja az iskolát. A lelki pásztor szolgálja az urat, közvetlenül a gyülekezetét. Az a gondja. Hát így felelős a családért. A férfi, aki apa is egyben. Már idéztem, mondja az Úr Jézus, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És ahogyan Krisztus az egyházat, úgy szeressétek a feleségeteket. Hogyan szeret Krisztus? Hogyan szeret minket Jézus Krisztus? Kezdeményezően. Mi szeretjük őt, mert ő előtt szeretett minket. Még meg sem születtem, ő már szeretett engem. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, énekeljük egy szép karácsonyi énekben. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Feltétlen elfogadással. Nem akkor kezdett engem Jézus szeretni, amikor észrevette, hogy igyekszem az ő útján járni. Nem. Akkor kezdett szeretni, amikor nekem még eszembe se jutott őt követni. Azt sem tudtam, hogy ki ő. Valóban még meg sem született. Feltétlen önátadással. Az ő szeretetére nem az jellemző, hogy szeretlek azért, mert, hanem szeretlek függetlenül attól, hogy tettekkel, megtette, eljött, emberré lett. Jézus szenvedése nem a Golgotán kezdődött, hanem a születésével, amikor emberként lett a hatalmas Isten, emberi testet vett föl, megalázta magát, szolgai formát vett fel, ahogy Pál írja a Filippi levélben. Emberekhez lett hasonlóvá, de szavakkal is, igéjében kijelenti. Szerethetem én a feleségemet szavakkal? Igényli. Kell neki mondani. Érdemes mondani 20, 25, 30, 40 éves házasság után, hogy szép vagy. Érdemes mondani, vigyázni kell, hogy igaz legyen. Olyat mondjunk, amit őszintén mondunk. De ez igaz. Mert ha a szemében nézel, akkor ráismersz. Hát ő az. 20 éves korában is így nézett. Gyönyörű verset hallottunk most itt Varga Domokostól, amikor nekem a Lestján Kati telefonba fölolvast ezt a verset, nem ismertem. Nem tudtam megszólalni utána, annyira megrendített. És egész valónkkal, mindenestől. Mindenestől a hétköznapok során, a mindennapokban. Azután mást is ír az Efézus 5-ben Pál apostol. Jó, hogy hallottuk már ezt az igét. De most egy másik részét látjuk, olvashatjuk itt kivetítve. Férfiak, szeressétek feleségeteket, mint úgy, a férfiak úgy szeressék feleségüket, mint a saját testüket. Most én azt gondolom, hogy a saját testével mindenki törődik. Most a férfiakhoz szólok, csak az asszonyok pihenhet. Mennyi időt szánsz naponta a testedre? Hát kell pihentetni, nem? Időnként. Táplálni. Azzal kezdődik az embernek a napja, hogy kinyújtózik. Megborotválkozik. Lehet, hogy zuhanyozik. A testével foglalkozik. Ezt mind össze lehet adni, mennyi idő. És mennyi idő jut az asszony. Na jó, erre azt mondjuk, minőségi időt adok. De nem mennyiség. Néha megkérdezem egy házaspári héten férfiakat, hogy hát mennyi időt töltötök együtt. Néha válasz az, hogy együtt nézzük a tévé. Na de úgy, hogy látod a szemét is. Azt nem lehet, mert akkor nem látom a tévét. Hát olyan időre van szükség, amikor látod a szemét. Szemébe kell nézni. Nem mindig könnyű, különösen az ember álmos, akkor nem könnyű. De valahogy ehhez ragaszkodni kell. Mert valóban gondoskodásra szorul a másik. Hogy mennyit ér számomra a párom, ezt a kérdést tegyen föl magamnak. Ér-e annyit, mint a testem? Ér-e annyit, mint a hobbim? Ér-e annyit, mint a szakmám? Nemes dolgok. Érdekes, hogy mi, nekünk nincs jó véleményünk mondjuk a drogozásról, az alkoholizmusról, a munkamániásokat azonban magasztaljuk. Mert az nemes dolog. A munkamániás is elrabolja a párjának meg a gyerekeinek való időt. Úgyhogy valóban Isten igéje alapján kell mindezt áttekinteni és értékelni. Na de beszéljünk egy kicsit az asszonyról is. Engedelmeskedik. Aki a legutolsó vasárnap pont itt volt ebben a templomban, Isten tiszteleten hallhatta, hogy ez mit jelent. Nem szolgai engedelmességről van szó. Azt talán nem hangzott el az ige hirdetésben, hogy itt milyen görög szó szerepel. A hypotasso. Alárendelni. Alárendelni. Nem hypakuo, aláhallgatni, az a szót fogadni. A német bibliafordítások ezt szépen kifejezik. A hypotasso helyén az van, hogy untertán vagy unterordnung, alá rendeli magát. A másik, amikor már a hatodik fejezetben a gyerekek meg a szolgák engedelmességéről van szó, ott találjuk a hüpakót, illetve a németben a gehor számot. Benne van a hören, igen, hallani, hallgatni. Igen. Tehát nem szolgai engedelmesség, hanem a másik magam fölé helyezése. És vegyük észre, hogy a 21. versben mind a kettőnek mondja. Rendeljétek alá magatokat egymásnak. Egymásnak. Mind a ketten. Aztán mondja később az asszonynak még kétszer. Látszik, az öreg Pál tudta, hogy egy asszonynak nem elég egyszer mondani. Én nem hiszem, hogy ezért, inkább a sajátos asszonyi szerepkör miatt hangsúlyozta, de szól nekünk is, férfiaknak, hogy a másikat tartsam fontosabbnak, vagy engedjem magam elé, vagy magam fölé. Amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Na de ha nem érdemli meg az a férj, ez nincs ott. Isten tette rá a palástot. Ennek megfelelően kell viszonyulni hozzá. És ez segít a férfinak abban, hogy a helyére álljon. De azt mondja az asszony, hogy mit tiszteljek rajta, nehezebb elfoglalni azt a helyet, amit Isten kijelölt számára. Persze, hogyha az asszony nem becsüli, ez a férfit nem menti föl a felelősség alól. Hát nagyon jó, hogyha észrevesszük azt, hogy mi az, amit Isten valóban ránk bíz. Na most mit jelent és mit nem jelent az asszonyi engedelmesség? Nagyon sok félreértés van ezen a téren, ezért jó tisztázni. Nem jelent gyengeséget. Semmiképp sem jelent alacsonyabb rendűséget. Nem jelenti az identitás feladását. Nem jelent szolgalelkűséget, de jelent hűséget, előzékenységet, hajlandóságot, rugalmasságot, alkalmazkodást. Annyi mindenhez kell alkalmazkodni. Például a férj munkájából vagy szolgálatából adódó életformához. Sokszor nehéz ez. Szeretni valóságot, kellemességet. Ebben annyi minden benne van. A mosolytól a megfelelő illatokig, amit egy asszony tud produkálni, az öltözködése, ahogy a férje számára kellemes tud lenni. Ezt jelenti. Ez a táblázat pedig itt lényegében összefoglalja azt, ami eddig elhangzott. Ezek a nyilak az egész hatása rendszert fejezik ki. Hát Krisztus a férj feje és a család ura. A keresztény családra ez jellemző. A férj felelőssége érteni azt a vezetést, amelyet Isten igéje világossá tesz. A férj az asszony feje, és a gyerekek számára a legnagyobb tekintély. Legalábbis ez az egészséges. Mint az asszony feje, felelős az asszonyért. Az asszony egészségéért, az asszony lelki állapotáért, hitbeli előrehaladásáért, felelős azért, hogy van-e ideje az asszonynak csendes órát tartani. Felelős azért, hogy beleroppan vagy nem roppan bele a tennivalókba, mert ő a főnök. Aztán itt rögtön érzékeljük, hogy Ez a vezető szerep, ez tulajdonképpen terhes feladat. De Istentől kapott feladat, ami az ő megadja az útmutatást és az erőt. A feleség pedig a férje segítőtársa, és a gyerekek számára ugyanúgy tekintély. És itt fontos, hogy ne játsszuk ki egymást, és a gyerekek ne tudjanak kijátszani minket. Akkor is legyen jelen a férj, amikor nincs otthon. Ez talán furcsa. De gondolom, értjük, mire gondolok. A gyerekeknek tudni kell, hogy apa hazajön. És ő akkor is védi anyát, amikor nincs otthon. Mert érvényesül az, hogy ő szereti a feleségét, és fontos számára a felesége. És a gyerekek pedig engedelmességgel tartoznak. Napjainkban ez, itt valóban engedelmességről van szó, mintha nem lenne divatos. Látszik is ez, nem csak az iskolák helyzetén, hanem a közéleten, hogy mi történik. A mi felelősségünk valóban az, hogy irányfény legyünk ma a magyar társadalomban. A hívő emberek házassága nem magánügy. Nem mondhatjuk azt, hogy senkire nem tartozik, hogy mi történik otthon, mert látják az emberek. Úgy világítson, úgy ragyogjon a ti világosságotok, mondja Jézus, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát élő ige hirdetés lehet, hívő emberek házassága, vagy Isten gyalázata lehet hívő emberek házassága. Nem hiszem, hogy újat mondok, amikor azt mondom, hogy ma a mi népünk nagy bajban van. Erkölcsi sötétségben. A hazugság szövi át a közéletet, a korrupció szövi át a közéletet, a liberalizmus szövi át nem csak a nevelést, hanem nemek közötti kapcsolatot is. Eszünkbe jut talán Berzsenyi sora, minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől, s a rab igába görbed. Mi következik ebből? Az, hogy nem sok van hátra a mi népünknek. Úgy eltűnünk a Kárpát-medencéből, mintha soha itt se lettünk volna. Felelősségünk ez? Igen nagy felelősségünk. Rajtunk, Jézus Krisztus követőin múlik az is, hogy mi lesz ezzel a néppel. És nem egy új kormány mentheti meg, hanem Isten mentheti meg. Mi kell ehhez, hogy forduljunk hozzá, kérjük az ő segítségét, és éljünk az ő akarata szerint.